kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra egyházunk az igehirdetés alapjául rendelt, és megírva találjuk Lukács evangéliumában a 12. fejezet 41. versétől a 48. versig a következőképpen. Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen szolgálatban, ilyen munkában talál. Bizony mondom nétek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyben nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mondhatom azt, hogy mindig az a kérdésünk, hogy mi lesz a jutalmunk. Mit fogunk majd kapni X év munkáért, szorgalmas munkánkért? Mit ad az élet egy szorgalmas munkás életút után? Érezzük-e majd a megbecsülésünket? És a válasz szinte mindig az, hogy nem kapunk eleget. Az ember életérzése szinte mindig az, hogy nem becsültek meg, nem értékeltek. Mi lehet ennek az oka? Nagyon gyakran mondjuk azt, Isten igéjéből gyakran ez hallatszik, hogy azért, mert hajlamosok vagyunk az elégedetlenségre. Nem akarok önmagamnak ellent mondani, én is gyakran ezt mondom, hogy igen, jó lenne, hogyha a félig tele pohárnak azt a részét láttánk, ahol van a víz, és nem azt, ahol üres. Hogyha a fókuszunk, a szemünk fókusza, irányultsága megváltozna. De amellett, hogy ez igaz, most úgy érzem ennek a példázatnak a nyomán, hogy ennél mélyebben van az ok. Illetve ahhoz, hogy tényleg észrevegyük azt, hogy mi mindent kaptunk az Istentől, és tényleg elégedettek legyünk, ahhoz sokkal mélyebbre kell ásni. Sokkal többre van szükség. Jézus arról beszél, hogy az Isten tulajdona minden. Ez azt jelenti, hogy a születésünk révén belépünk ebbe a világba, és különféle módokon szüleinktől, amit kapunk, öröklés révén, amit kapunk, munkánk révén, takarékoskodás révén. Tehát különféle módokon részt kapunk ebből a világból, ami még egyszer mondom, ami teljes egészében Istené. És bennünket Isten azért helyez ebbe a világba, hogy sáfárkodjunk a vagyona fölött. Hogy megfelelő módon osszuk be, gazdálkodjunk vele, használjuk arra, amire kell. És vannak hű és okos sáfárok, mondja Jézus, de vannak gonoszok is. Gonoszoknak nevezi azokat a sáfárokat, akik a saját elképzelésük szerint kezelik a rájuk bízott vagyont. Gondolhatunk akár a materiális vagyonra, akár a lelki-szellemi vagyonra, és legfőképpen emberekre. Emberekre, akik ránk vannak bízva. Tehát vannak, akik saját elképzelésük szerint kezelik a rájuk bízott vagyont, s főként saját kényük, kedvük szerint bánnak a rájuk bízott emberekkel, házastársukkal, gyerekükkel, szüleikkel, nagyszüleikkel. Hát persze, hogy elégedetlen lesz a sorsával, aki úgy éli meg, hogy nem becsülték meg, hiszen ő maga sem becsülte meg azokat, akiket rábíztak. Hát hogyan érezhetne másképp, ha ő is kihasznált mindenkit, másokra állt, hogy elérjen még többet, könyökölt, hogy előnyökhöz jusson. Az ilyen ember nem érezheti magát megbecsülve, mert maga sem becsült meg másokat. De az egész példázatnak a slusszpoénja az, hogy igazából nem itt éli át az ember az élet hiába valóságát a maga teljességében. Az egy nagyon pici szelet, amit itt élünk át. És sírunk és panaszkodunk, hogy jaj, nem becsültek meg. Nem itt éljük át az élet hiába valóságának, hiába valóságát a maga teljességében, hanem a halál után. És mit él át a hűszolga? Lehet, hogy ő sincs jobb helyzetben. Bár remélem, hogy vannak közöttünk többen, akik úgy érzik, hogy jó és jó volt az Istennek szolgálni. És egyáltalán nem élne másképp, nem akarna másképpen élni ebben a világban. Nem éri meg. Nem éri meg másképp élni. De vigasztalásul szeretném mondani azoknak, abban az esetben, ha sírunk, hogy nem kapunk elég megbecsülést a Istennek való szolgálatért, hogy nem is itt ígéri Isten ezt. Az ige nem erről szól, hanem arról, hogy a maga teljességében akkor kapjuk meg a dicséretet, akkor kapjuk meg, amit Isten szeretne nekünk adni az ő kegyelméből, és nem is igazán a fizetségképpen a szolgálatért, hanem a kegyelméből, amikor visszajön a gazda, vagyis amikor visszajön Jézus, amikor bekövetkezik az az advent, melynek utána nem lesz már többet egyházi esztendőbeli advent. És nem lesz már adventi egyházzenei est, és nem lesznek már készülődéseink a karácsonyra. Tehát amikor az igazi advent eljön. És ami még fontosabb ebben az igében, hogy elsősorban rólunk van szó. Úgy értem, hogy rólunk, akik ismerjük Isten akaratát. Kihangsúlyozza Jézus azt, hogy az az ember, aki az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Mi vagyunk azok, akik ismerjük Isten akaratát. Sőt, beszélünk róla. Sőt, sokszor a másik fejére olvassuk. Ránk bíztak sokat. Nem azokra bíztak sokat, akik kívül vannak a gyülekezetem. Ránk bíztak sokat, akik benne vagyunk a gyülekezetben. Mi a feladatunk? Kiadni az eledelt a ránk bízottaknak. Megfelelő időben. Megfelelő mértékben. Szétosztani azt, amink van. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból a család, ami nem csak a társadalomnak, hanem a gyülekezetnek is az alapsejtje. Elsődleges. Hogyha a családban ez megy, akkor megy másút is. Ha a családban nem megy, akkor sehol nem megy. Családgondozók. Bibliai családgondozók szokták nagyon bölcsen javasolni azt, hogy osszuk szét a vagyonunkat. Itt most az anyagi javakról van szó. Osszuk szét a javainkat a ránk bízottak között, a gyermekeink között, addig, amíg még élünk. Azért, mert Isten ránk bízta annak a szétosztását. Nem az államra, nem a törvényekre bízta. Mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a sáfárok. Az csak egy jótékony dolog, hogy vannak jogszabályok erre, mert bizonyos esetekben másképp nem történhetne meg normálisan a szétosztás. Van, amikor ki akarnak semmizni valakit. Van, amikor összeverekednek, összevesznek. De alapvetően keresztény embereknél azt javasolják, tedd meg, mert Isten rád bízta. Te vagy az, aki jobban látod, hogy kinek mire van szüksége, és milyen mértékben. Az állam nem látja. A jog nem érzékeli ezt. Te vagy az, aki látod, hogy kinek mire van szüksége. Aztán azt is szokták mondani a bibliai családgondozók, hogy túl sokat ne hagyjál, túl sok pénzt ne hagyjál magad után. Hiszen olykor nincsenek felkészülve az emberek arra, amihez ilyenkor hozzájutnak, és csak az életszínvonal emelésére fogják használni, és végül ennek a rabjaivá lesznek, hogy mindig többet és többet. Ennek nincsen értelme. És éppen ezért keresztény szülők nagyon komoly módon gondolkodnak azon, hogy hogyan hagyjanak, hogyan adjanak az evangélium terjedésére, Isten szolgálatára. Ne csak a hozzátartozóikra. És hát a harmadik, a legfontosabb, a legeslegfontosabb, hogy hagyjunk lelki örökséget. Mert mi abban a helyzetben vagyunk, hogy nem csak anyagi, hanem lelki örökséget is kaptunk. Anyagit mindenki kapott. Az is, aki nincs a templomban soha. De lelki örökséget, ami megmarad, az csak mi kapunk. Ima élet. Biblia tanulmányozás. A kommunikációnak a módja, ahogyan tanuljuk Jézus életéből. A bocsánatkérésnek a lehetősége. A kegyelemhez, az igazsághoz való ragaszkodás, az igazi szeretet, mert Isten maga a szeretet. Ez az örökség, amit adhatunk a mi gyermekeinknek. Amit át is vehetnek, hogyha látják a családunkban, hogy hogyan bocsátunk meg, látják, hogy olyan kommunikálunk, látják az ima életünket, vagy az ima sivárságunkat. Ezeket átveszik. És erről beszél Jézus, Erről beszél Jézus, hogy ilyen szolgák vagyunk, akiknek ezt kell odaadni a gyermekeinknek, a hozzátartozóinknak. És ennek alapján történik majd az ítélet, az ítélethozatal. Tehát az a sok, amelyről beszélek, az nem bóvli, nem olyan anyagi jót jelent, ami egy évig, öt évig, tíz évig van, aztán szétporlad, hanem olyan, ami örökké megmarad. Ezért mondja Jézus azt, hogy sokat kaptunk. Sokat kaptunk. És hadd figyelmeztessek nagyon komolyan arra, amit mond Pál apostol ebben a felolvasott oltár előtti ígében. Nagyon megrendített, amikor felsorolja azt, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Azt mondja, atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan tengeren mentek át, mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre és a felhőre és a tengerben, mindnyájan ugyanazt a lelki életet élték, mindnyájan ugyanazt a lelki ítélet itták, de többségükben nem lelte kedvét az Úr, elhullottak. És akkor itt átfordíthatjuk a történetet, a mi történetünkre, hogy mindnyájan ugyanúgy keresztelkedtek meg evangélikus hitben, mindnyájan megkonfirmáltak, mindnyájan evangélikusok, mindnyájan abba a boltba jártak, mindnyájan abba a kocsmába mentek, mindnyájan abba a csoportba mentek, és élvezték az életet, amelyben mi, és többségük elhullott. Többségüknek a hátára sem kellett az Isten akarata. Természetes dolog az, ezek után, hogy úgy érzi, nem kap megbecsülést. Mert nem becsülte meg azt a szolgálatot, azt a feladatot, amit rábízott az Isten. Mi kell ahhoz, hogy ebből a bajból kikeveredjünk? Az, hogy tekintsd Úrnak Jézust. Ne csak higgyünk benne, hogy ő van. Ne csak tudjuk azt, hogy kicsoda ő, hanem tekintsük az életünkben Úrnak. Ez azt jelenti, hogy alárendeljük a saját életünket neki. Oda megyünk, ahová ő akarja. És a másik, tekintsd magadat szolgának, azaz tedd meg, amit Jézus parancsol. És akkor megbecsültséget kapunk. Nem többet, nem az fogja megkülönböztetni az igaz szolgát, a hamistól, a gonosztól, hogy itt a világban magasabb lesz a nyugdíja, vagy szebb kirándulásokra fog menni, többet megy Horvátországba, nem. Nem ebben fog megnyilvánulni. Nem mennyiségi módon nyilvánul meg, hanem minőségben. A minőség az a mennyei megbecsültség. A mennyben való örök Isten szolgálatra fog bízni bennünket Isten. Ez a megbecsültség. Még több szolgálat. Mert érzi az ember, amikor itt szolgál, hogy ennél nincsen nagyobb dolog, biztos, hogy sokan vannak, akik átérzik azt, hogy például eljönni ide, feldíszíteni az oltárt, kitakarítani a templomot, hogy ez micsoda a megtiszteltetés, hogy Isten engedi, hogy mi ezt tegyük. Vagy hogy egyáltalán a templom körül, vagy a gyülekezeti épületek körül bármit megtenni. Vagy az, hogy beszélhetünk az embereknek Isten szeretetéről. Bármi, amit Istenért, az egyházért, a gyülekezetért teszünk, hogy az milyen megbecsültség. Hogy engedi, hogy tegyek valamit, hogy szóljak egy szót erről a szószékről. És ez lesz a jutalom. Isten egész vagyona fölé. És erről beszél Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szív meg sem gondolt, mert meg sem tudjuk gondolni azt, hogy mit jelent, hogy Isten egész vagyona. Mi olyan nagynak gondoljuk, hogy valaki milliárdos. Isten egész vagyona. Ez bízza ránk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te megragadsz bennünket, és nem akarsz elengedni. Köszönjük neked, hogy mindnyájan a te nevedre kereszteltettünk. Mindnyájan te neked ajánlottuk magunkat, szántuk oda magunkat a konfirmációban. Köszönjük, hogy mindnyájan ugyanabba a templomba járhatunk. Köszönjük neked, hogy mindnyájan ugyanazon településen élhetünk, és ugyanazon kenyeret ehetjük, ugyanazt a bort ihatjuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindnyájan ugyanazt a kegyelmet kaptuk. De tarts meg bennünket, Urunk, mert most is igaz, hogy többségünkben nem lelkedvedett, mert saját kényünk, kedvünk, akaratunk szerint használjuk fel a ránk bízott javakat, és használjuk az embereket is. Urunk, figyelmeztess bennünket, hogy fogadjuk el azt, hogy te Úr vagy, rendeljük alá a te akaratod alá a miénket, és fogadjuk el azt, hogy mi pedig szolgák vagyunk. Ámen.